Lőttek a bankrablásnak, egy biztonsági őr újabb rablást akadályozott meg fegyverrel egy kőbányai fiókban. Emberre is veszélyes volt a délalföldi libavész, a gazdák egy hónapon belül teljes kártalanítást kapnak. Emléknap a mai, 48 éve végezték ki, 17 éve újra temették a forradalom miniszterelnökét. És hát legyen per, a szekszárdi kórház nyitja meg a sort az orvosok ügyeleti ideje után jogos járandóságért. Jó estét kívánok! Rövid idő leforgás alatt másodszor lőtt bankrablóra biztonsági őr. Kora délután a 10. kerület egyik bankfiókjában kísérelt meg rablást egy férfi. A támadót életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, és a rablásban a bank egyik alkalmazottja is súlyosan megsérült.
A rabló ügyfélként lépett a biztonsági őrhöz, egy hitelügyintézéshez kért tájékoztatást. Ezután rövid ideig várakozott a bankfiókban, majd hirtelen az egyik dolgozóhoz rohant és kést szegezett a nyakához.
Tekintettel erre a biztonsági őr több célzott lövést adott le az elkövető irányába, aki ennek következtében megsérült.
A fegyveres rablásról a rendőrség közvetlenül a tanúki hallgatások után nem adott bővebb felvilágosítást. A híradó azonban megbízható forrásból úgy értesült, hogy a bankrabló egy 37 éves tápiószecsői férfi, akit több lőttsebbel életveszélyes állapotban vittek az országos baleseti intézetbe. Információink szerint a biztonsági őr eltalálta a bank munkatársát is. Ő két lőtt, valamint egy szúrt sérüléssel került kórházba. Délután műtötték, az asszony állapota súlyos, de nem életveszélyes. A biztonsági őrt a bankrabló dulakodás közben megharapta, sérülései nem súlyosak. A rendőrségi vizsgálat még napokat vesz igénybe, így az is, hogy kiderüljön, a biztonsági őr valóban szabályosan használta-e a fegyverét. Legutóbb múlt csütörtökön történt hasonló eset. Akkor Sziget-Szent Miklóson két férfi próbált kirabolni egy bankot, a biztonsági őr azonban rájuk lőtt. Az egyik férfit súlyosan megsebesítette, a másik elmenekült, azóta is keresik.
Az emberre is veszélyes H5N1-es vírus pusztított a magyar szárnyasok között, ezt a főállatorvos jelentette be a Weybridge-i labor eredményeire hivatkozva. A Délalföldön eddig majdnem 500 000 szárnyast vágtak le, hogy megelőzzék a vírus terjedését. Az agrárminiszter azt mondta, hogy egy hónapon belül teljes kártérítést kapnak azok a gazdálkodók, akiknek elpusztították a szárnyasait. Az úgynevezett közvetett károk enyhítésének lehetőségéről még tárgyalnak az Unióval.
Hogy ez a mostani történet, ami zajlik, én szőnyegbombázásnak nevezem a baromfi áldozatba.
Az agrárminiszter délelőtt még a baromfi terméktanács küldött gyűlésén próbálta megnyugtatni a gazdákat, hogy mindent megtesz a kárenyhítésért. Azt mondta, ezért megy Kiskunmajsára is.
Lakodalmas összejövetel tervezek délutánra.
A fórumon 500-an várták a minisztert.
Milyen mérlegelési lehetőséget nem engedek abba, hogy akinek levágtuk az állományát, ki lehet vagy nem fizetni. Kötelességünk, hogy mindenkinek 100%-ba kifizessük, és az erre vonatkozó rendeleteket kiadtam.
A legtöbben amiatt aggódnak, hogy megtérítik-e a túltartásból származó kiadásaikat. 10 000 liba vagy kacsa esetén ez naponta 150 000 forint veszteséget jelent. A tárcavezető elmondta, hogy erre legalább 6 milliárd forint kifizetését szeretné elérni az unió illetékeseinél. A megállapodásra viszont még várni kell legalább 2 hetet. Az állategészségügyi állomás külön engedélye alapján egyébként tegnap óta már le lehet vágni a térségben az állatokat.
Most egyelőre úgy vagyunk, hogy amennyit tudunk, megteszünk. Most állítólag kapunk egy olyat, hogy jövő héten de tudunk vágatni, de hogyha ez máma nem dől le, akkor már katasztrófa lesz után, mert minden pénzünket beletettünk.
Közben megérkezett a Weybridge-i laboratórium eredménye, amelyből kiderült, hogy a H5N1-es vírus fertőzte meg a magyar szárnyasokat. A főállatorvos szerint a helyzetettől nem változott semmit, hiszen azt eddig is tudták, hogy magas fertőző képességű madárinfluenza vírusról van szó.
Nem attól függ az intézkedésnek az erőssége, hogy H5N1-esről, hanem attól függ, hogy magas patogenitású influenza vírusról van szó.
Sőt, Miklós tehát úgy látja, hogy a madarak leülése mindenképpen indokolt volt, annál is inkább, mert az itt talált vírus gyakorlatilag ugyanolyan, mint az, ami Romániában és Franciaországban pusztította a madarakat.
A magyar gyártócég szerint egy újabb 150 fős vizsgálat megerősítette, hogy hatékony a magyar vakcina a madárvész H5N1-es vírusa ellen. A kísérleteket tovább folytatják, és a következő hetekben 500 embert, köztük nyugdíjasokat és gyerekeket is beoltanak az új szerrel, hogy bizonyítsák az oltóanyag hatékonyságát. A híradó információi szerint eddig már több 10 milliárd forintos üzletet kötött a vakcinát gyártó Omnivest Kft. Biztonsági okokból viszont nem lehet elmondani, hogy melyik országokkal.
Az újabb klinikai vizsgálatokat most fejezték be, a gyártó szerint teljes sikerrel.
Teljes bizonyossága kijelenthetjük, ezt klinikai vizsgálatok igazolják. A vakcinánk jelenlegi állapot szerint a világon egyedül hatékony védelmet képes nyújtani a H5N1-es vírusfertőzés ellen.
A gyártó most 500 önként jelentkezőn is kipróbálja az oltóanyagot, ez kell ugyanis ahhoz, hogy el lehessen indítani az ellenanyag uniós törzskönyvezését. A vakcina iránt egyre több ország érdeklődik, ezért újra nagy tételben gyártják az oltóanyagot. A híradó információi szerint jó néhány ázsiai és közel-keleti ország több millió darab ampullát rendelt, néhány már át is utalta a vételárat. A vevőket azonban biztonsági okokból nem nevezik meg. A vakcináért 30-35 eurót kell fizetni, a magyar állam minden megkötött üzletből 14%-kal részesedik.
Hálózati csatlakozás újraiható a víz Miskolcon. Az ANTS szerint az elmúlt napokban vett minták negatív eredményt mutatnak, ezért már nem áll fenn a fertőzés veszélye a város vízvezeték hálózatában.
A polgármester így oldotta fejjel képesen a napok óta tartó vízkorlátozást a városban. A vízminták már ma is negatív eredményt mutatnak, ezért az ANTS újra fogyasztásra alkalmasnak találta a vezetékes vizet Miskolcon.
A sorozatmintáknak az eredménye június 11-től folyamatosan negatív. Tehát most már biztonsággal mondhatom azt, hogy Miskolc ivóvíz hálózatában a víz jó minőségű, egészségre nem ártalmas, fogyasztható.
Eddig 3181-en betegedtek meg, 250-en kórházba is kerültek hányással, hasmenéssel. Közben az ügyészség nyomozást rendelt el foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.
A nyomozás két irányban indul majd meg, az egyik a műszaki technikai részének a vizsgálata, vagyis hogy hogyan kerülhetett a szennyeződés az ivóvízhálózatba, és ennek van-e esetlegesen személyi felelőse, a másik rész pedig a tájékoztatás kérdésének a vizsgálata, tehát hogy megfelelő időben, megfelelő mélységben történt-e a lakosság tájékoztatása.
A városnak 65 millió forintjába került a katasztrófa helyzet elhárítása.
Elemezik el, hogy egy ilyen rendkívüli helyzetben hogyan tudjuk felépíteni azt a láncolatot, ami a védelem egyes elemeit biztosítja.
A miskolci önkormányzat is keresi a felelősöket, de a vízügyi tárca vezetője is alapos vizsgálatot rendelt el.
Vagyonnyilatkoztak a képviselők, a részletek jönnek a folytatásban, nézzünk bele a további témákba is. A magyar eurót 2013-ra jósolják, Szlovéniának Brüsszel a jövő évi bevezetést engedélyezte. Börtönben a kórházi maszekolók, a szentesi volt főigazgató és a műtőorvos is letöltendőt kapott. És éjszakai műsor, a múzeumok éjjelén be lehet jönni az MTV székházába, és ha jól megy, még macskákat is lehet látni. június 18-án végezték ki Nagy Imrét és társait. 17 évvel ezelőtt pedig mártírtársaival együtt, ugyanezen a napon újra temették az 56-os miniszterelnököt. Az évfordulón családtagok, egykori bajtársak, politikusok és közjogi méltóságok emlékeztek.
Az egykori kivégzési jegyzőkönyv szerint Nagy Imre 1958. június 16-án hajnalban 5 óra 16 perckor halt meg. A kivégzett miniszterelnököt ezután évtizedekig árulónak, ellenforradalmárnak, vagy éppen nacionalistának és sovinisztának bélyegezték. Végül 1989-ben halálának 31. évfordulóján rehabilitálták. A mai emléknapon Nagy Imrére és mártírtársaira elsőként a Rákoskeresztúri új köztemetőben emlékeztek. A 298-as, a 300-as és a 301-es parcellánál a Szocialista Párt elnöke, frakcióvezetője és az országgyűlés elnöke hajtott fejet a mártírok sírja előtt. A tiszteletadás a vértanúk terén Nagy Imre szobránál folytatódott. Szili Katalin az országgyűlés elnöke szerint az egykori miniszterelnök hitvallása, sorsa és végzete a 20. századi magyar történelem meghatározó fejezete.
Olyan fejezete, amely lezáratlan bekezdéseivel a mai napig forr, pezseg a felszín alatt, kételyeket ébreszt és vádakat támaszt, dicsőséget és szégyent kelt.
Az évfordulón egykori bajtársak, közjogi méltóságok, politikusok koszorúzták meg Nagy Imre szobrát. A családot Nagy Imre unokája Jánosi Ferenc képviselte.
Mindegyik képviselő határidőre leadta a saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozatát. Még a házból kiesett Honatyák is, mert tudták, hogy annak is jár 1 millió forint bánatpénz, aki most nem jutott be a törvényhozásba. A dokumentumok már láthatók az interneten is, hétfőtől pedig bárki megnézheti azokat az országgyűlés irodájában. Kiemeléseink következnek íme.
Annak is nyilatkoznia kellett vagyonáról, aki már nem tagja az országgyűlésnek, különben nem jár neki a legalább 1 millió forintos végkielégítés, aki pedig határidőre nem adja le vagyonnyilatkozatát, nem kap fizetést és nem is szavazhat.
386 újonnan választott képviselőnek kellett leadnia, ezek közül 114-en új képviselők. Mindenki leadta tegnap este 7 óráig, este 8-ig volt a határidő.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök vagyonnyilatkozatából kiderül, hogy egy pápai 50 négyzetméteres társasházi lakás felének tulajdonosa. Miniszterelnöki jövedelme 1 millió 365 ezer forint. Tavaly tulajdonosi osztalékként 87 millió 669 ezer forintot vett fel. Orbán Viktornak, a Fidesz elnökének egy 193 négyzetméteres társasházi lakása van és egy 2001-ben vásárolt Volkswagen Golfja. Feleségével együtt 4 millió forint megtakarítása és 20 millió forintos hitele. Gémesi György MDF-es képviselő volt az előző ciklusban. Vagyonnyilatkozata szerint egy 170 négyzetméteres lakóház tulajdonosa, 3 millió forintos befektetés alapú biztosítása, 3 millió 840 ezer forintnyi kötvénye és 4,6 millió forint megtakarítása van. Sándor Klára az SZDSZ színeiben most először lett parlamenti képviselő. Vagyonbevallása szerint egy 120 négyzetméteres lakóháza van Szegeden és egy 40 négyzetméteres Budapesten, valamint egy Chevrolet Lacetti gépkocsia. 3 millió forint megtakarítása és 4 millió forintos hitele van. A vagyonnyilatkozatokat bárki megnézheti az interneten vagy az országgyűlésben.
Javít a költségvetésen a stabilizációs program, de az euróhoz nem visz közelebb, ezt állapították meg szakértők a Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara konferenciáján. Elemzők szerint legkorábban 2013-ban fizethetünk forint helyett a közös valutával.
Kizártnak tartják az elemzők, hogy a kormány szándékainak megfelelően már 2010-ben felváltsa az euró a forintot. Bár a stabilizációs program eredményeként javul a gazdaság egyensúlya, de ennek ára van. Lassul a gazdasági növekedés és emelkedik az infláció. A szakértők szerint legkorábban 2013-ra teljesülnek az euró bevezetésének feltételei, és ez súlyos következményekkel járhat.
Könnyen elveszíthetjük a külföldi befektetők bizalmát, és akkor valóban a reformprogram hitelessége is megkérdőjeleződik.
Az euró 2010-es bevezetése ugyanakkor számtalan előnyökkel kecsegtet. Megszűnik például az árfolyam kockázat a különböző hitelek felvételénél.
A dolog nagyobb része az a vállalatoknál csapódik le, hiszen ők az alacsonyabb kamat mellett jelentős beruházásokat tudnak végrehajtani, ezáltal több munkahelyet teremtenek, nagyobb fizetést tudnak adni, és a gazdaság gyorsabban föl tud zárkozni Nyugat-Európához.
A szakértők egybehangzóan állítják, hogy a magyar gazdaságot ért újabb leminősítés még inkább hátráltatja az euró 2010-es bevezetését.
Egy helyben toporog az unió. Kompromisszum hiánya, 25 állam és kormányfő még egy évet adott magának az alkotmányozási válság megoldására. A kétnapos brüsszeli csúcs végén elfogadott nyilatkozat azt is kimondja, hogy további bővítésnek nem lehet kritérium az unió befogadó képessége, de ennél tovább nem mennek. A csúcson a magyar miniszterelnök a hazai gazdasági intézkedésekről is beszámolt.
Vidám színek és optimista köszöntés fogadta a csúcsra érkező delegációkat. Az optimizmus itt véget is ért. A történetének legnagyobb válságát élő közösségnek ugyanis olyan kérdésekben kellett volna dűlőre jutnia, mint a tetsz halott állapotban lévő alkotmány, vagy a sokak által feleslegesnek tartott további bővítés. A magyar delegációnak ráadásul más dolga is volt. A miniszterelnök négy szem közti beszélgetéseken számolt be a nemrég bejelentett hazai gazdasági intézkedésekről.
Hát a többiek bátorítják és elmesélik, hogy neki milyen nehéz volt. Azt mondja mondjuk a kancellár asszony, hogy az ősz Németországban is sok új változást fognak hozni. Tudja, hogy sehol egyik országban sem könnyű ezeket a változtatásokat elindítani, és ezek mellett kiállni, de hát nincs más út.
Az Unió érdemben csak szeptemberben értékeli a magyar gazdaság helyzetét, ekkorra kell Budapestnek benyújtani a új felzárkózási programját. Brüsszelben az irányt helyesnek tartják, de azt mondják, a gazdaság helyzete rosszabb, mint amire számítottak. Az állam és kormányfők közben eldöntötték, hogy az új tagországok közül Szlovénia vezetheti be elsőként a közös pénzt. A szlovének januártól fizethetnek euróval.
Teljes a bizonytalanság a holnapi szlovákiai választások kimenetelét illetően. Egyelőre annyi biztos, hogy Szlovákia következő kormánya csak igen nagy kompromisszumok árán jöhet majd létre, és nem kizárt, hogy akár 6 vagy 7 pártból áll majd a következő törvényhozás.
Szlovákiában holnap csaknem 4,5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz. A választások előtti napon a pár éve módosított választási törvény értelmében nincs kampány sem. Így a pártok zöme most tartja kampányzáró nagygyűlését. A legfrissebb felmérés szerint Szlovákiában 60% körüli részvételre számítanak, és várhatóan a baloldali ellenzékben lévő Robert Fico vezette Smer nyeri majd a választásokat. A második és harmadik helyen fejfej mellett halad a kormányfő Mikuláš Zurinda pártja, a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió, valamint a Vladimir Mečiar vezette Demokratikus Szlovákiáért mozgalom. A magyar koalíció pártja a szavazatok valamivel több mint 10%-ára számíthat. Mögötte mindössze 0,5%-kal marad le a főleg magyar ellenes politikájáról ismert Szlovák Nemzeti Párt. Egyelőre csak annyi bizonyos, hogy a magyar koalíció pártja nagy eséllyel harmadszor is kormánytényezővé válhat Szlovákiában.
Az év végéig több mint 200 költségvetési szerv szűnik meg, jelentette be a kancellária miniszter. Ez a jelenlegi 820 szervezet nagyjából egy negyede, Szilvási György sajtótájékoztatóján azt mondta, a közalapítványok, közhasznú és gazdasági társaságok megszüntetésének elsődleges célja egy hatékonyabb bürokrácia kialakítása. A társzavezető megjegyezte, hogy a szervek megszüntetése 100 milliárd forintos megtakarítást hozhat a költségvetésnek. Indulnak a perek a 40 milliárdért, hamarosan nehéz helyzetbe kerülhetnek a kórházak. A legfelsőbb bíróság döntése alapján ugyanis az ügyeletet teljes egészében munkaidőnek kell tekinteni, és így is kell fizetni. Az orvosok fejenként akár több millió forintot is követelhetnek.
Az ügyeleti pénz nem jár automatikusan, perelni kell érte. Szekszárdon már folyamatban van egy eljárás. 25 házi orvos visszamenőleg követeli, hogy fizessék ki nekik az uniós normák szerinti ügyeleti díjat. 28 millió forintot követelnek az önkormányzattól.
Amely díjazásnak fedezni kellett volna azt a 24-14 órás alkalmankénti munkát, és annak ugye nyilván az ellenértékét.
A Kaposi Mór Oktatókórház 400 dolgozóját érinti a bírósági döntés, Somogyban azonban egyelőre nem perelnek. Az orvosi kamara előbb még egyeztetni akar a munkáltatóval.
Ha az ügyeletben töltött idő az túlmunka és munkaidő, akkor a túlmunkát 150%-os órabérnél alacsonyabb díjazással nem lehet fizetni.
A híradó úgy tudja, hogy Baranya megyében is készülnek hasonló keresetek beadására. Azt azonban nem tudni, hány ügy van jelenleg folyamatban. Egy biztos, a vállalkozó házi orvosok az önkormányzatnál, míg a kórházi dolgozók az intézménynél tehetnek panaszt. A kórházak pedig az államot perelik be a tőlük követelt pénzért.
Magánpraxis miatt a rács mögé. 3 év börtönre ítélte a Csongrád megyei bíróság a Szentesi Kórház sebészeti osztályának korábbi vezetőjét, aki több mint 200-szor végzett külföldi betegeken műtéteket pénzért, miután azokat sürgősségi ellátásként jelentette be. Ezzel több mint 65 millió forint kárt okozott az országos egészségbiztosítási pénztárnak. A bíróság a kórház korábbi főigazgatóját, aki a beavatkozásokat engedélyezte és tudott a téves jelentésekről is, jogerősen 1 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta. Első fokon felmentették Farkas Pétert az Olimpikont, és két társát azzal vádolták, hogy egy budapesti családi házban marihuánát termesztettek. A speciálisan átalakított helyiségekben rekord mennyiségű több ezer tőkendert találtak 50 millió forint értékben. A birkózó azt állította, nem tudott arról, mi folyik a házban, ő csak a papagájokat etetni járt oda. A bíróság az Olimpikont felmentette, két társa 2-2 év börtönbüntetést kapott. Országszerte 95 múzeum várja a látogatókat jövő szombat éjjel a múzeumok éjszakáján. A szervezők ígérik, az idén gyorsabban eljutnak a látogatók egyik múzeumból a másikba. A kulturális barangoláshoz csatlakozott több közintézmény, így a Magyar Televízió is, ahol a televíziózás 50 évéből találhatók még kamerák és más ma is működő fél évszázados berendezések.
Különleges bemutatókkal, gyerekfoglalkozásokkal, koncertekkel várják a múzeumok a kultúrára vágyókat június 24-én este és éjszaka. A múzeumoknak olyan termei is megnyílnak a vendégek előtt, amelyek máskor nem látogathatóak.
Látható József Nádor kriptája lent az alaksorban. Ez egy különleges dolog, hiszen ezt a kriptát csak csoportoknak és előre bejelentett látogatóknak nyitják ki.
A múzeumokhoz az idén csatlakozott több közintézmény, amely szintén tárkapukkal várja majd a kíváncsiskolókat ezen az éjszakán. Ilyen a Magyar Televízió is. A szervezők ígérete szerint a körsétán mindenkinek igazi televíziós időutazásban lesz része.
Olyan berendezéseket láthat a közönség, amelyet működőképes formában valószínűleg Európában sehol máshol, úgyhogy érdemes fényképezőgépet hozni.
A tévészékházban este 8-tól reggel 5-ig kukkanthatnak be a kulisszák mögé a látogatók.
Ez volt a Híradó péntek este. Nézzük még egyszer a fontos híreket röviden. Lőttek a bankrablásnak, egy biztonsági őr újabb rablást akadályozott meg fegyverrel egy kőványai fiókban. Emberre is veszélyes volt a délalföldi madárvész, a gazdák egy hónapon belül teljes kártalanítást kapnak. Emléknap a mai, 48 éve végezték ki, 17 éve újra temették a forradalom miniszterelnökét. És próbaper, a szekszárdi kórház nyitja meg a sort az orvosok ügyeleti ideje utáni jogos járandóságért. Sport és időjárás jelentés következik. Utána a halálra ítélt magyar filmdráma, Híradó pedig 23:35-kor Süveges Gergővel. Én köszönöm a figyelmet, szép időt kívánok a hétvégére, minden jót, viszontlátásra!
Műtét előtt a beteg, a magyar egészségügy, a bemosakodó szakminiszter Molnár Lajos szerint legalább 5 percet minden beteggel foglalkoznia kell az orvosnak. A miniszter korlátozná a gyógyszerkeretet és büntetné, ha valakit fölöslegesen kezelne kórházban. Az este vendége az egészségügyi miniszter. Az unió illetékes laboratóriuma szerint szélsőséges esetben az emberre is veszélyes a magyarországi madárinfluenza vírus. Az intézkedésekről a műsorban és a holnapi szlovákiai választások előtt élőben kapcsoljuk Bugár Bélát, a Magyar Koalíció pártjának elnökét. És ma 48 éve végezték ki, és 17 éve temették újra Nagy Imrét. Vendégünk Litván György történész az estében. Figyelem, kivételesen 21 óra 40-kor.
Azért szeretem az estét, mert nálunk mindig történik valami.
Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
Sört, Dezső úr.
Isten mes, dokikám. A hegesztők B-vel játszunk, észnél kell lennem.
Ja, mint a múltkor.
A múltkor. A Spori nem szólt, hogy térfélcse.
Vigyen magával egy soproni szüzet, nehogy nekem dehidratálódjon a kispadon.
Pedig egyszer nem árt.
Soproni szűz. Új alkoholmentes sör a Sopronitól.